Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, pünkös hétfőre, igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk az 51. Zsoltár 12. versétől a 15-ig a következőképpen. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza a szabadításod örömét, és a készséges lelket erősíts bennem. Hadd tanítsam a hűtleneket utaidra, és a bűnösök megtérjenek hozzád. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Tegnap említettem, hogy nehéz prédikálni és igét hallgatni arról az ószövetségi történetről, ahol a 70 vén prédikál, és bizonyos szempontból most még nehezebb a dolgunk, mert most már nem is csak egyszerűen egy történet van előttünk, amelyre mégis csak valami módon a lélek kiáradásai volt jellemző, hanem Dávid bűnbánati zsoltárában, ha úgy tetszik, egy elméleti, teológiai fejtegetés van előttünk inkább, vagy ha még inkább meg akarjuk ragadni, persze, akkor Dávid lelkéből fakadó imádság van előttünk, és ilyen szempontból ez talán még nehezebben megemészhető falat számunkra. Vannak írás magyarázók, akik például föl is hívják a figyelmet arra, hogy óvatosan bánjunk azzal, amit itt olvasunk, mert amikor arról ír a király, hogy szentelkedett, ne vedd el tőlem, vagy ne vondd meg tőlem, akkor az még nem a Szent Háromságban belüli Szentlélekről szól, amelyről az Új Szövetségben olvasunk. És éppen ezért valóban, hogy ez a kérdés fölvetődik, hát vizsgáljuk meg, hogy mi akkor a helye? Mert ha ez így van, ha ez ennyire két különböző téma lenne, hát akkor mitől pünkösdi ez az ige szakasz? És van ugyan különbség az Ószövetség és az Új Szövetség szóhasználatában, aközött, amikor a Szent Lelket említi az Ószövetség, és mi pedig hát magyar fordításban már egybevonva Szent Lelket olvasunk, bár a görögben ott is jelző szerkezetként jelenik ez meg. De hát az végső eredmény úgy gondolom mégiscsak az, hogy Istennek egy lelke van, és nem pedig sok, és ebben az értelemben, ha az ószövetségiek nem is ismerték még így ebben a formában, nem ismerték ilyen mélységében Isten lelkét, de hát mégiscsak ugyanarról van szó. Nem az ószövetségi lélek és az új szövetségi szent lélek között kell ezért különbséget tennünk valójában, hanem Isten lelke között, és az emberi másfajta lélek között, amelyet úgymond a pszichológia is nevez meg lélekként, tehát a lelki világunk értelmében kell különbséget tennünk, illetve az emberben levő kapcsoló pont úgymond, amely Istennel való kapcsolatát a Szentlélekkel teremtheti meg, amikor Isten ezt kezdeményezi. És ha ezt tekintjük, akkor mégiscsak kiderül, hogy ide való Dávid imádsága, mert ő erről a lélekről beszél. Erről a lélekről akkor is, ha számára nyilván még sok minden nem olyan világos, mint ahogy azt az Új Szövetség már felfedi számunkra. Azt is kell ehhez hozzátenni, hogy tulajdonképpen az egyetemes hitvallásaink között az úgynevezett Atanáziusz-féle hitvallás, ennek az ókori püspöknek tulajdonított hitvallás, már megfogalmazza igazából azt is, hogy hát az a lélek, amely a proféták által szólt, az a Szent Lélek. Ebben az értelemben is tehát helye van arról beszélni, hogy Dávid, aki Biblia órán vele foglalkoztunk, és ott ki is derült, hogy aki tulajdonképpen Isten lelke hatása alatt áll, és éppen ezért proféta is egyúttal, tehát ő benne is ez a lélek munkálkodik. Hát ennek fényébe tekintsünk hát most arra a munkára, amit Isten szent lelke végez el bennünk, a magunk életében is. Mert nem csak Dávidra igaz az, ami itt olvasható természetesen. Ez mindannyiunk imádságává kell, hogy váljon az egész Zsoltár, hiszen az élethelyzetünk az azonos. Azonos, hogy bűnösök, gyilkosok vagyunk Isten szemében, és rászorulunk az ő kegyelmére és bűnbocsánatára. Tehát először is a szív tisztulását vallja tehát meg Dávid, hogy ez szükséges ahhoz, hogy Isten munkájaként megtörténjen bennünk. Aztán beszél arról, hogy megerősödjön és megújuljon a lélek bennünk. És végül az Úr szabadítása elindít egy örömteli szolgálatra is az ő készséges követésére, és ezáltal taníthatjuk a hűtleneket, a lélek indítására vihetjük hozzájuk is Isten üzenetét, hogy megtérjenek a bűnösök. Egészen megdöbbentő egyébként, amit Dávid a bűnbánatról és a bűnbocsánatról megfogalmaz ebben a Zsoltárban, azt mondja, tiszta szíved terencs bennem, Istenem. És ez bizonyára az Ószövetség legmélyebb és legmegragadóbb bűnbánati könyörgése. Egy olyan ember lelkébe enged beletekinteni az írásit, aki szereti Istent, de mégis elbukott, és a bűn csapdájába zuhan, és emiatt most súlyos kétségek gyötrik, mert Isten szemével kezdi el látni saját magát, és ez alatt szinte összetörik. Mint egy így szövi a gondolatait, hogy hát ha én visszatekintek, akkor látom, hogy az egész baj itt belül kezdődött. A szívemben, a gondolataimban beszennyeződtem. És aztán dédelgettem a gonoszt, és elkövettem végül a bűnt. És ezért most kérem, Istenem, hogy teremts bennem tiszta szívet, tiszta gondolkodást, mert a forrásnak kell megtisztulnia, ha egyszer onnan indult el a fertőzés. És emlékezhetnek a Biblia órán jelenlevők is, a múltkori alkalommal zártuk le a Dávidról szóló részeket, és hát pont a Betsabé történet is itt volt, tehát a király otthon marad, nem megy el a háborúba, és aztán észreveszi a fürdőző Betsabét, és nem elég, hogy elkövetik a házasságtörést, amikor ez kiderül, és nyilvánvalóvá lenne a fogant gyermek által, akkor megpróbálja ezt elkendőzni. Először csak finomabban próbál úgy csinálni, minthogyha Úriástól érdeklődne a háború kimenetelére, de a lényeg az, hogy menj csak haza a feleségedhez, de ő erre nem volt hajlandó, mert a háborús törvények, a mózesi törvények valójában ezt tiltják, és ő nagyon hűségesen kitartott, még leitatva se volt hajlandó ezt megtenni, és ekkor végül Dávid eljut egészen a gyilkosságig. És most ebben a helyzetben kiállt fel a bűn mélységéből. És ez mind önmagában is nagyon rendkívülivé teszi Dávid énekét, de ennél jóval több van benne. A bűnvallás mélysége is azáltal a felismerés által, hogy egyedül Isten segíthet a bűnös, nyomorúságos helyzetén, amibe került, ezáltal nagyon közel áll az új szövetséghez, azon belül is Pál apostol gondolkodásához. Nem abban bízik, és nem is arról beszél, hogy majd én megtisztítom a szívemet, én majd ezután elhatározom, hogy jó útra térek, egyenes úton járok, Istennek tetszően, az élet folytatásom majd szép lassan meghozza a tisztulás. De nem is arról beszél, hogy majd Istennek kell valamiféle értemben suvickolni és dörzsölgetni a szívét, hogy tisztuljon, hanem azért a fordulatért imádkozik, amit csak Isten végezhet el. Mert tudja, hogy a megigazulás az isteni ajándék, és kizárólag így érhető el. És mindezzel valójában messze meghaladja az ószövetségi szemléletet, és egyenesen azt mondhatjuk, hogy reformátori hangot üt meg. Ravasz László hajdani református püspök úgy is fogalmazott, hogy ez a Zsoltár egy szintre emelkedik, ahhoz, ahol a római levél áll, vagy ahol János evangélium, a különösen is a negyedik fejezet áll, ahol ugye az élő vízről, az újjászületésről van szó, és szoktuk a reformációhoz vezető vonalban emlegetni is azt, hogy Pál apostol, aki a megigazulásról sokat ír, rajta keresztül jutunk el Augustinus egyházatjához, aki szintén a kegyelem tannal ezt a látást erősíti és teszi közzé, és hát ez az ág vezetően aztán az ágostonos szerzetes Luthernél is, ahogy mondta, megigazulás tanához. De most hozzá kell tennünk azt is, hogy a visszafele is van egy irány, mert már Dávidnál elindul az a fajta tanítás, amely ezt a megigazulást hozza elő, és aztán persze tudjuk a habakuki proféciát is, hogy ahogy már Pál is ebbe nyúl vissza, hogy az igaz ember a hite által él. És ezt vallja valójában Dávid is. Hiszen ha a cselekedetére tekintene, akkor nem kétséges, hogy ő halált érdemel, de ehelyett azért fohászkodik, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem. És szinte jelképesen mondhatnám, hogy már hallatszik egyúttal nem csak a reformáció, de a pünkösdi szél zúgása is, hogy egy olyan fajta új teremtését könyörög a király, amelyet csak Szentlélek végezhet el az emberben. És az újjászületés tulajdonképpen új szövetségi gondolatkör, de mégis már ott találjuk Dávid zsoltárában, mint egy előzetes megjelenése annak. A tiszta szív, tehát tulajdonképpen az újjászületést jelenti, amelyet Jézus kereszt áldozata által kaphatunk meg. És ebben is előre mutat a király proféciája, hogy rejtettel már Jézusról beszél. Persze nem olyan nyilvánvaló ezt fölismerni, de emlékezünk Jézusra, aki szintén Dávid zsoltárát veszi elő egy másik helyről, és azt mondja, hogy hát ez már a lélek által Dávid, mint proféta által elmondott dolog volt. Aztán az apostolok is visszanyúlnak éppen a pünkösdi történet kapcsán is, hogy hát amikor arról beszél, hogy a szentet nem lát elmúlást a dávidi zsoltár, hát akkor ezt is Szentlélek által már Jézusról mondta el. Tehát ebben az értelemben bátran mondhatjuk, hogy itt, amikor a megigazulás reformátori tanítása csendül fel a szavai mögött, hogy tulajdonképpen már előre vetíti azt, ami Jézussal történik a kereszten, a feltámadás által, és előre vetíti azt, ami a jeruzsálemi pünköskor lezajlik, vagy éppen az oltár előtt hallott jelenetben, amikor már nem is a zsidókra, ugye, akik Jeruzsálemben összegyűltek, akkor nem egy későbbi időpontban, már a pogányokra is kitöltetik a Szentlélek. Az erős szív, a tiszta szív, meg az önfegyelem, az nem az ember saját munkájából, erőfeszítéséből származik, de nem is egyfajta isteni tisztogatásból, hanem arról van szó, hogy Isten legerőteljesebb munkájából. Azaz ez kizárólag teremteni lehet ezt a tiszta szívet. És teremteni is kizárólag Isten képes. Mert ő nem csak az eget és a földet alkotta meg, hanem az ember szívét is újjá teremti. Amikor a teremtőről beszélünk, akkor az igazából kevés, ha azt mondjuk, hogy valamikor egyszer ezt a világot is megteremtette. Nem véletlen, hogy Luther a Kiskártéban, amikor magyarázza az első hitágazatot, tehát a teremtést, akkor ő rögtön személyesen fogalmazza meg, hogy hiszem, hogy Isten teremtett engem. És most hozzátehetjük, hogy Isten az, aki újját teremthet minket, és a szívünket tisztává teremtheti. A teremtés idején igével és lélekkel munkálkodott Isten, de amikor bennünk végzi a teremtői munkáját, akkor is valójában a teljes Szent Háromság dolgozik. Mert igében megszólít minket, aztán Szentlélek által megérinti szívünket ez az isteni szó, és ez egyúttal meg is tisztít. Sehogy máshogyan nem nyerhetünk tabula rázát a szívünknek, hogy tiszta lappal indulhassunk, csak Isten teremtési munkája révén. És a lélek újulásra mindannyiunknak elengedhetetlenül szükségünk van, ezen túlmenően pedig szükségünk van az erősödésre is. Dávid ismét azt a lelket használja, mert nem az emberi lélek, nem a pszichológia által vizsgált lelkivilág, hanem az Istennel való kapcsolatot jelentő lélekről beszél, és ennyiben tehát megint csak a Szentlélekkel áll kapcsolatban, és azt mondja, hogy ezt kell az emberben, hogy Isten megerősítse. Megújított és megerősített lélekre azért van szükség, hogy ne essünk vissza a bűnbe. Mert ez igen végzetes. Bizonyára fölidézte a király azt is, hogy Izrael első uralkodója hogyan járt. Hogy mi történt az ő elődjével, aki a bűne miatt elvesztette egyrészt a királyságot, de ami ennél sokkal rosszabb, és ettől biztos ideglenése lehetett Dávidnak is, Isten lelke eltávozott tőle. És tudjuk jól, hogy utána már a gonosz lélek gyötörte, és egyre súlyosabban esett bele a bűnbe és a pusztulásba, és gyakorlatilag ettől kezdve, amikor Isten levette róla a kezét, már menthetetlen volt. Hát érthető, hogy Dávid nagyon félhet ettől, és éppen azért is könyörög, hogy bár a bűne miatt valóban megérdemelné ő is ezt, mégse történjék meg vele. És hát mi a helyzet velünk? A vétkeink minket is nem szakítanak el végleg Istentől, és nem ugyanazért rimánkodhatunk, hogy Isten mégse dobjon el örökre tőle ő magától minket. Ugyanakkor éppen a pünkösdi vonások miatt azt is meg kell állapítanunk, hogy az új szövetség már arról tesz bizonyságot, hogy Szentlélek nem hagyja el azt, akibe egyszer beköltözött. Lehet, hogy a bűne elszakítja Istentől is, és konkrétan még az új szövetségi rendtartás szerint a tisztségétől is megfosztja, de nem arról van szó, hogy Saul sorsára kellene jutni. És a Dávid bűnét és bocsánatot kapott életét tekintve csak eddig tudnánk eljutni, hogy ő akkor most mégis megbocsátott, vagy bocsánatot nyert ember lett, akkor persze még mindig nem ünnepelhetnénk ezt a mai napot, mert nem lenne a faluban evangélikus vagy bármilyen felekezet, nem létezne egyház, mert akkor még mindig nem lenne pünkös. De Dávid most is tovább lát ennél. Profétaként a hitének helyreállításán túl látja az egyház születését is, amely pünkösdel jött létre. Mert hát hogyan is függ össze a király megtérése és az egyház születése? Hát úgy, hogy a megteremtett tiszta szív, az megalkotja a megtértek közösségét. Így teremtett aztán Szentlélek egyházat, ahogy a jeruzsálemi 3000 megtért ember megkeresztelkedett, és természetesen azóta is így teremtésen az egyházat, hogy a megtérők azok aztán más bűnösöknek is hirdetik a megváltást, az evangéliumot, és újabb megtérők követik, mert nyilván nem az apostolokkal fulladt ki az egyház, hanem aztán tovább ment az új nemzetékekbe is, ahogy vitték az evangéliumot szerte a világban. Hát a bűnbocsánatnak az egyik következménye az, hogy akkor én magam is bizonyságot teszek arról, hogy Isten hogyan bocsátott meg nekem, és az ő útjairól tudok beszélni. Hogy mit tett velem, hogy hogyan tértem hozzá, hogyan áldott meg, és ha erről teszünk bizonyságot, akkor mások szívében is fölkelthetjük a vágyat, hogy ők is szeretnének ebben részesülni. Hogy a bűnösök megtérjenek, mondja Dávid. És a királyt maga a Szentírás nevezi Isten szíve szerinti embernek, de ezzel nem a bűntelenségét állítja, hiszen éppen ezt nagyon világosan leírja, hogy mit követett el, hanem arra figyelve fogalmazza ezt meg a Szentírás, hogy a királynak még a bűnbánata is példaértékű volt. Igaz, hogy először ő is elpróbált bújni a felelősség elől, de most mégis nyitva áll már a szíve Isten előtt, és a lelke alakítható volt, és befogadóképes úgymond Isten akaratára, még a büntetést is tudjuk, hogy elfogadta, és amikor meghalt az a bűnben fogant gyermek, akkor abba hagyta a gyászt, abba hagyta a böjtölést, mert azt mondta, hogy most már ez Isten döntése, most már nem ellenkezhetem Istennel abban sem, hogy én még tovább gyászolom, amikor ő ezt már lezártnak tekinti. Hát ilyen a mi felelősségünk is, hogy elbotlunk, ez biztos, senki nem tagadhatja, de legyen bennem nyitottság arra, hogy mégiscsak Istenhez visszatérjek, visszaforduljak, és elfogadjam az ő ítéletét is, és a bűnbocsánatát is. Készséges lélekért fohászkodik tehát a király, nem egyszerű lelki hajlamról van szó, tehát nem egy olyan fajta segítő készségről, ami az emberek között van, hanem legelőször is arról, hogy Isten akaratának legyen készségesen engedelmeskedő, nyitott az ő követésére, és aztán persze az új szövetségben az sem kérdés, hogy hát ez nem a keresztény ember teljesítménye ez a fajta készség és Isten követés, hanem ez is a tiszta szíve teremtő Szentlélek munkája bennünk. És nem véletlenül teremt Szentlélek pünkösgor a megtérő szívekből egyházat, és ezáltal Krisztus hitet a szívekbe, hanem azért, hogy bennünk is készséget teremtsen a Krisztus követő életre, ezen belül is a missziói készségre, hogy hirdessük Krisztust, tanítsunk másokat az Úr útjára, hogy a bűnösök megtérjenek. Ezért kiálthatunk mi is, jöjj, teremtő Szentlélek, teremts tiszta szíved bennem. Ámen. Imádkozzunk. Szentlélek, Isten, bűneink terhével borulunk eléd, amint Izrael királya is tette. Tudjuk, hogy csak a te teremtő munkád révén nyerhetünk tiszta szíved. Kérünk ad nekünk szent lelkedet, hogy ígéreted szerint bennünk lakozzon, napról napra vezessen, hogy lelkünk készséges legyen arra, hogy tanítsuk környezetünket is a te utadra, és az emberek megtérjenek hozzád. Köszönjük Jézusunk, hogy van megtérés keresztet tövében, és van újjászületés feltámadásodban. Áldunk téged, hogy pünköskor elküldted lelkedet. Köszönjük, hogy egyházat teremtesz. Köszönjük neked a hitet, a bűnbocsánatot. Jöjj, teremtő Szentlélek, teremts tiszta szíved bennünk. Ámen.